Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a képernyők előtt. Jó újra együtt lennünk, most vasárnap is, és kezdjük meg most az Isten tiszteletünket egy énekkel. Minden új nap veled kezdődik el, ezzel az énekkel dicsérjük Istent. Kifejezni Istennek, hogy vágyakozással jövünk hozzá, és ez akkor is igaz, hogyha most fizikailag nem tudunk mindannyian itt lenni, de szívben ott lehetünk ezzel a vágyakozással szerelmesen, ami mennyei vőlegényünk előtt. Hallgassuk meg most a gyülekezeti életünknek a hirdetéseit, ilyenkor is vannak, amikor karanténhelyzet van.
Nagyon üres a templom, nagyon várja már a templom a kedves gyülekezetet. Egy pár embert látok itt-ott, amott, a családtagjaimat, meg a szolgálókat. A szolgálók is szeretnének már nagyon jönni, tudom. És olyan furcsa, hogy most a vizet is, meg a terítőt is mi készítjük ide. No, de reméljük, hogy nem sokára, milyen jó lenne, ha már pünkösdre együtt lehetnénk. És ami nagyon fontos, még egy jövő heti alkalom, az ima alkalom, ami a havi ima alkalmunk szerdán 18 órakor lesz. YouTube csatornán lesz ez, most már nem csak papír alapon, hanem kicsit így benne lesz a képi anyag is, de erről még e-mail megy a levelező listára, de minden esetre készüljünk így szerdán 6 órakor az imádságra. És most folytatjuk az Isten tiszteletünket a 468. dicséretünknek a mindegyik versével, első 6 versével: Zengd Jézus nevét, zengd világ.
Felékesítve homlokát, királyt. Isten igéjét olvasom, a Lukács evangélium a 15. fejezetéből, a 11. verstől. Csodálatos ige rész, jól ismeritek, mégis nyitott szívvel figyeljetek a tékozló fiú története. Azután így folytatta Jézus. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának, Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolt a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, mikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Ekkor ez megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsolatodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Isten áldja meg az igéjét, és válaszoljunk rá imádságban. Ó, Úrunk, milyen csodálatos ez a történet, mennyire kifejezi azt, hogy mi van az emberi szív mélyén, hogy mennyire van vágyódásunk a kalandra, a bizonyításra, hogy mennyire csak magunkkal tudunk törődni. De azt is köszönjük neked, Úr Jézus, hogy nálad ennek is helye van, hogy mindannyiunkat meghívsz egy változásra, egy fejlődésre, akár a kisebbik fiú, akár az idősebbik fiú lennénk ennél az atyai háznál. Köszönjük, hogy te vagy a mi atyánk, és így vagy úgy, de utánunk nyúlsz, és akarod, hogy hozzád közel legyünk, hogy vársz bennünket. Nagyon köszönöm, Urunk, hogy te nem vagy erőszakos Isten, hanem szelíd vagy, és hosszú tűrő. Hadd térjünk most úgy hozzád ezen a mai Isten tiszteleten, hogy a bocsánatodat kérjük. Bocsáss meg, Urunk, amikor nem láttunk mást, csak a magunk kis céljait, Nem láttunk többet, nem láttuk a nagy képet, nem tudtuk látni. Bocsásd meg az önzésünket, az engedetlenségeinket, a kicsinyességünket, az irigységet, ahogyan testvéreink felé fordulunk. Köszönjük, hogy nálad kész ez a bocsánat. Köszönjük, hogy olyan örvendező Isten vagy, aki minket mindig vársz. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi sokszor nem tudunk magunkra ilyen örvendezve nézni, de köszönjük a te szemedet, ami örvendez, amikor minket lát, és szeliden nevel és terelget. Köszönjük, hogy azt mondod, hogy mindened a miénk, hogy te egy bőkezű Isten vagy, aki megajándékoztál nagyon sok jóval. Szeretnénk mindig a hálával a szívünkbe eléd menni, add, hogy mindig meglássuk, hogy mi az, amit megköszönhetünk, mert mindig van mit megköszönni. Most, Urunk, nagyon köszönjük, hogy van ez az online lehetőség, hogy hirdettethetik a te szavad, hogy a testvéri közösséget ilyen töredékes módon is, de meg tudjuk élni. Köszönjük ennek a vírushelyzetnek minden pozitív hozadékát, minden felismerést, minden mélyebb megértést. Köszönjük azokat az embereket, akik erejükön felül küzdenek a magyar emberekért. Köszönjük az orvosainkat és minden szolgáló embert, aki ebben a helyzetben oda teszi magát szívvel és lélekkel. Úrunk, milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül, hogy vannak testvéreink, és te pedig mindig ott vagy velünk. Szeretnénk most meghallani az üzenetedet, szeretnénk a szívünkig engedni a bátorítást, az intést, bármi is az, amit nekünk most készítettél. Szent lelked ajándékát ad most Tibornak, és mindannyiunknak ott a képernyők előtt. Amen. Az ének, amivel a szívünket készítjük az ige hirdetésre, az új énekes füzet 69. éneke, Hívlak, Uram! Hívlak,
hallgassátok meg, testvérek, hogy hogyan szól az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt. Lukács evangéliumának a 7. fejezetéből olvasom most az első 10 verset. Miután befejezte Jézus minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy. És a másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Amen. Egy katonatisztről szól ez a történet, amelyet most olvastunk, és hát tudjuk, hogy a katonáknak sokféle erényük kell, hogy legyen. A legfontosabbak közé a szépség nem tartozik éppen, de mégis most hadd kezdjem azzal, hogy hát hogyan viszonyulunk a tükrökhöz. Érdekes ez a mostani helyzet, hogy otthon töltjük az időnknek a legnagyobb részét, ha nem egészét, és hát lehet, hogy egy ilyen próbára is hívnálak benneteket, hogy gondoljátok végig, hogy az elmúlt napokban, hetekben változott esetleg az, hogy mennyi időt töltöttök a tükör előtt. Fontos-e az, hogy hogyan nézünk ki? Hát én tudok mondani példát arra is, akinek fontos, annak is, akinek kevésbé. Tudok olyan emberről, aki hát így, hogy otthon van, ki se teszi a lábát otthonról, így is felöltözik az utcai ruhájába, és így éli az életét az egész család otthon, hogy jól nézzenek ki, örömmel tudjanak egymásra nézni. És hát tudok olyanról is, akinek, hát hozzáteszem, gyerek az illető, le kellett vágni a haját, mert nem sikerült hosszú időn keresztül kifésülni, és egy idő után lehetetlenné vált. Hogyan nézünk a tükörbe? Mennyire számít az, amit ott látunk? Mi a fontosabb, az, amit mások látnak, vagy amit mi látunk? A mostani történet ezt a kérdést veti föl, hát többet is, hogyan látnak az emberek, hogyan látom saját magamat, hogyan lát Jézus, és hogy aztán mi a következménye ennek, hogyan imádkozzunk, erről szeretnék most beszélni. Azt gondolom, hogy alapvetően fontosnak tartjuk azt, hogy jó színben tűnjünk föl az emberek előtt. Én legalábbis alapvetően saját tapasztalatokból tudok beszélni. Én egy olyan alkatú ember vagyok, akinek ez számít. És egy csomó erőfeszítést hajlandó vagyok megtenni azért, mert azt gondolom, hogy az emberek előtt akkor biztos szimpatikusabb leszek, vagy kevésbé leszek tolerálhatatlan. Eszembe jut egy-egy mozdulat, ahogyan betakarom a csomagtartót, amikor tudom, hogy rendetlenség van benne, és leparkolok az autóval. És persze kívül is koszos, meg sok sebből vérzik, de legalább azt ne lássák, hogy milyen rumlit hagytam a csomagtartóban. Emberünknek fontos, hogy hogyan gondolkodnak róla az emberek. Ezt látjuk, hogy hall Jézusról, szüksége van Jézusra ebben a helyzetben, ugye amikor a szolgája beteg, és most nagyon kapóra jön neki, hogy vannak emberek, akik jót gondolnak róla. Nem ő megy Jézushoz, hanem embereket küld, a zsidó vezetőket, zsidó közösség vezetőit küldi, hát ha majd őket meghallgatja Jézus. A zsidók pedig jó véleménnyel vannak róla. Mikor megérkezik ezek is küldöttség Jézushoz, Ezt mondják neki, méltó, hogy megted neki, már hogy a szolgáját meggyógyítsd, mert szereti a népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Nem nagyon ismerjük ennek az embernek az életét, nem sokat tudunk róla, csak annyit, amennyi ebben a történetben fönnmarad. Nem ismerjük a személyes élettörténetét, nem tudjuk, hogy római létére hogyan találkozott Izrael istenével. Az, hogy Izraellel hogyan találkozott, nagyon valószínű, hogy úgy, hogy ide vezényelték őt. De hogy Izrael istenével hogyan, milyen körülmények között találkozott, hogyan jutott el odáig, hogy a zsidó emberekben ne gyenge legyőzötteket lásson, hanem szeretnivaló közösséget, hogy az ő láthatatlan Istenük hogyan ragadta meg az ő figyelmét, és hogyan indította valamiféle hitre, ezt nem tudjuk. Azt azonban tudjuk, és értjük, hogy a hitéért komoly anyagi áldozatokat is vállal. Egy zsinagógát felépíteni akkor sem volt könnyű. Egy közösségi tér volt. És ez az ember valamiért fontosnak látta, hogy abban a városban, ahol ő él, ahol a szolgáltat teljesíti, azok az emberek, akik fölött ő hatalmat gyakorol, azok valamilyen módon ezt az oldalát is meglássák, hogy ő nem csak az elnyomó római, hanem valaki olyan, aki érez, aki együtt érez, és aki valamilyen módon még az ő istenükhez is tud kapcsolódni. Jó bizonyságot tudnak tenni róla a zsidók. És milyen hasznos most, hogy ez így van. Most eljön a megfelelő pillanat, amikor kiderül, hogy mennyire fontos, hogy az emberek jó véleménnyel legyenek rólunk. Azt gondolom, hogy nagyon sokféle lelki alkattal vagyunk megáldva, különbözünk egymástól, és talán nem mindenkinek azonos mértékben fontos, hogy az emberek mit gondolnak róla. De mégis alapvetően fontos számunkra, hogy milyen benyomást keltünk. Számomra az is egy picit gyanús, amikor valaki nagyon kardoskodik amellett, hogy őnek ez egyáltalán nem fontos. Hogy őnek mennyire nem számít, hogy másoknak mi a véleménye. Hogyha valakinek állandóan ez a témája, mindig erre utal, erre tesz megjegyzéseket, látványosan így viselkedik, vagy esetleg ezt akarja megosztani saját magáról. Nekem nagyon erős a gyanúm, hogy az ilyen ember pont ezt a képet tartja annyira fontosnak, hogy ezt kell lépten nyomon közvetítenie. Különben miért kellene ennyit hangoztatni? Azt hiszem, hogy talán mindannyiunkban ott van ez a tulajdonság, kiben jobban, kiben kevésbé, de valamennyire mindannyiunkban, hogy úgy tekintünk emberekre, hogy az ő szavuk fontos. És néha túl fontossá is válik, mintha az ő szavuk kellene, hogy meghatározza az életünket, a viselkedésünket. Azt, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Egy pillanatra vizsgáljuk meg magunkat. Mennyi mindent teszünk azért, mert embereknek az arca eszünkbe jut. Eszembe jut az a valaki, aki mesélte, hogy hát a családi élet elég zaklatott őnáluk, már felnőtt gyermekei vannak, és még mindig ott tartanak, hogy amióta házasok, az anyósa minden hétvégét ott tölt őnáluk, egész napokat. És hát nem lehet neki megmondani, hogy ez terhes, hogy ez milyen károkat okoz a házasságukban, ezért aztán ő elmenekül otthonról. Hát a biciklizést, mint hobbit megtalálta magának, ez egy nagyon jó sport, mert egyedül lehet végezni, és hát nem is kell otthon lenni hozzá. Úgyhogy hát ő nagyon profi biciklis lett, annyira, hogy már a bicikliboltos tükröz neki, és ezt mondja, hogy hát ez az intenzitás, ez már nem jó, ez már igazán túlzás, már messze nem egészséges. De valami még mindig hajtja, és menni kell, tekerni kell, róni kell a kilométereket. Nem lehet megmondani, hogy ez az állapot nem jó. Fontos az emberek véleménye a számunkra. Fontos, hogy ennek a századosnak, hogy a zsidók jó bizonyságot tudjanak tenni róla, de vajon szükség lesz rá? Hát a történet folytatását, ahogy olvassuk, utólag kiderül, hogy nem ez fogja meghatni Jézust. És ez picit minket is vezessen erre, vagy bátorítson ebben, hogy a hitünkre nézve se azért kelljen nekünk dolgokat tenni, mert valakik elvárják tőlünk. Sok mindent teszünk a hétköznapi életben, és lehet, hogy sok mindent teszünk a hitéletünkben is. Mert azt gondoljuk, hogy egy jó hívőnek így kell kinéznie. Ahhoz, hogy elfogadható legyen, hogy valahogy éljen a képbe, a közösségbe, ahhoz ezeknek a dolgoknak meg kell történni. Ezeknek folyamatban kell lenni az életünkben. Egyetlen dologra szeretnék csak utalni, a gyülekezetünknek van egy, hát nem hiszem, hogy egyedülálló, de viszonylag speciális konfirmációi gyakorlata. Vannak olyan közösségek, ahol nagyon küzdenek azért, hogy minél többen konfirmáljanak. És itt a gyülekezetben más módon döntöttünk. Itt igazából előfordul, hogy embereket megpróbálunk lebeszélni a konfirmációról. Előfordul, hogy nem sürgetjük a konfirmációt, hanem éppen próbáljuk eltolni. Még nem fontos, még ne sürgessük. Ne nyissunk ki egy bimbót erővel, hanem engedjük, hogy az majd magától bomoljon ki, amikor eljön az ideje. Azt gondolom, hogy én nem vagyok még abban a helyzetben, hogy a gyerekeim konfirmáló korúak lennének. Nem tudom szülőként milyen lehet azt átélni, hogy én nekem ez nagyon fontos. A gyerekem most azt mondja még, hogy ő ezt nem szeretné, de én szeretnék szabadságot adni a saját gyerekeimnek majd erre. Hogy amikor én érzem, hogy fontos lenne kiállni és Jézus nevét vállalni, akkor az ne erőszakból történjen. Azt gondolom a lehető legrosszabb dolog, hogyha valaki ezt másokra nézve elsieti. Hogyha valaki másokra nézve, elvárásokra tekintve tesz meg egy hitbeli lépést. Mert ebből csak valami erőlködés lesz, valami olyan, ami nem igaz, nem valós. Nincs mögött a tartalom, és az igazság, a becsületesség ennél sokkal többet ér. Nem csak mások felé, hanem saját magam felé is. Ne féljünk tehát attól, hogy valamit esetleg nem teszünk, amit hívő emberek tenni szoktak. Ne tegyünk semmit azért, mert mások szokták tenni. Ne tegyünk semmit azért, mert azt gondoljuk, hogy akkor esetleg jobb színben tűnünk föl mások előtt. Jézust nem az hatja meg, hogy az emberek milyen véleménnyel vannak erről a római századosról. Beszéltünk erről, hogy hogyan látnak minket emberek, és mi a szerepe ennek. Ebben a történetben az is egy fontos kérdés, hogy vajon én hogyan látom saját magamat. Haladnak előre a történetben az események, van egy nagy sodrása az egésznek, egy akut helyzet áll elő, ott van a százados szeretett szolgája, ő nem egy elhanyagolt szolga, vagy nem egy rideg módon alávetett valaki, akin csak uralkodnak, hanem az a szó, amit használ, mint hogyha fiának szólítaná, úgy beszél róla a százados. A szívéhez nagyon közel áll ez a valaki, és most ő betegszik meg. Nagyon súlyos a betegség, nincs más segítség. Máté evangéliumából tudjuk, hogy már olyan súlyos az állapota, hogy ő bénán fekszik, és most nincs lehetőség arra, hogy az ember mérlegeljen. Cselekedni kell. Nincs más remény, eszébe jut az, amit Jézusról hallott, és látja, hogy itt csak ő az, aki segíteni tud bármit is. Azok alapján, amiket Jézusról hallott, ő hiszi, hogy Jézus tud segíteni. Ezért aztán sietve el is küld Jézusért. Elmegy a küldöttség, hívják a mestert, ő pedig otthon marad a beteggel. Ő már mindent megtett, amit tenni lehetett emberileg, nincs mit hozzátenni ehhez. Az ő tudományait megáll. Ezért aztán valószínűleg jobban ráér gondolkodni is. És ahogy ő ott gondolkodik, ez is eszébe jut, hogy hát jön a mester, ki ez a mester, aki ide úton van hozzám. Hát nem más, mint az, aki csodákat tett. Akinek a csodáiról hallottam, akinek a csodáit nyomon követtem. Kapernaumban ezt hallottuk, hogy ő építette a zsinagógát. Hát ez az a zsinagóga, amelyben Jézus nem sokkal korábban bizonyságot tesz az ő hatalmáról, olyan módon is, hogy miközben ott tanít, aközben egy démoni lélektől megszállott ember ott megnyilvánul. A gonosz lélek félbeszakítja a tanítást, és elkezd beszélni ott a közösségben. És Jézus ráparancsol, azt mondja, hogy hallgass el, és menj ki belőle. És hát ilyet senki nem látott korábban. A gonosz lélek elhallgat, az embert középre veti, de nem bántja őt, és távozik belőle. Jézus egyetlen parancsoló szavára. Ott, ahogyan olvassuk Lukács evangéliumában ezt a történetet, mindenki álmélkodik. Az emberek, azt olvassuk, hogy aki ott volt a zsinagógában, mindenki elkezd félni, egymásra néznek, majd Jézusra is azt mondják, hogy hát mi ez, miféle tanítás ez, hogy hatalommal parancsol a gonosz lelkeknek. Már amikor a csodatörténet előtt hallották, ekkor is ezt fogalmazták meg, hogy hát ez a valaki hatalommal tanít. római százados ugyan valószínűleg nem volt ott a zsinagógában, ő neki azt nem lehetett, de mivel számára fontos volt a közösség, fontos volt a zsinagógai élet is, ha már egyszer felépítette, és egyébként is mindenki tudott ott erről, írja Lukács, hogy elterjedt Kapernaum egész környékén ennek a híre. Biztos vagyok benne, hogy számára egy meghatározó emlék volt ez. Igen, ez a mester egyetlen szavával parancsol. Ilyen csodák történnek. Hát akkor ő kell, ha baj van. Igen, ám, de most ez a mester van úton ide, én hozzám. Az én házamban fekszik ez a beteg ember. Ide fog betérni. Ki ez a mester? Ki ez a személy? És ahogy telik, múlik az idő, és Jézus egyre közelebb jön, ő maga is egyre többet lát Jézus hatalmából, szentségéből, az ő dicsőségéből, amely sokak előtt áruhában, szegényes formában jelenik meg, de a hit szemével ő egyre többet lát ebből a Jézusból, és ahogy álmélkodik Jézus hatalmán, és érzi az ő közelettét, egyre jobban érez egy másik érzést is, ez pedig a saját méltatlansága. Ki vagyok én, hogy az isteni lény ide jöjjön, hogy betérjen az én házamba? Ma is jelentősége van annak, hogy kitengedünk be az otthonunkba, de abban az időben, hogyha valaki betért a házunkba, akkor vele életközösséget vállaltunk. Akkor őt fölvállaltuk, az ő személyét. Azt gondolom, hogy a kapernaumi századosnak ez elég hízelgő lenne. Ő hozzám tartozik. De vajon Jézus is vállalja ezt velem szemben? Hogy én hozzá tartozom? Én az idegen? Én a római? Én a katonatiszt, aki egy elnyomó hatalomnak a képviselője vagyok? Ki vagyok én? Hogy jöhetne ő hozzám? És ahogyan Jézus közeledik, egyre többet lát a saját méltatlanságából, és egy idő után eljut arra a pontra, hogy ez nem szabad. Ő nem térhet be ide hozzám. Nem vagyok méltó. Inkább segítségül hívja a barátait, kiküldi őket, és ezt kéri Jézustól, nem vagyok méltó, mester, csak szólj egy szót. Nem kell betérned a házamba, nem kell ennyire közel jönnöd, nem kell beszennyeződnöd. Én általam. A zsidó emberek itt tekintettek a pogányokra, tisztátalan leszek tőle. Mester, nem kell ezt a határt átlépned miattam. Csak szólj egy szót. Méltatlan vagyok. Hitt a maga méltatlanságában, ezt látta, de hitt Jézusnak a hatalmában is. Ez volt tehát a második kérdés. Milyennek látom magam? És elérkezünk egy harmadikhoz, ami így hangzik, hogy hogyan lát engem Jézus. És annyira üdítő, ahogyan Jézus látjuk ebben a történetben. Jézus ugyan meghallgatja a küldöttséget. Ez azt gondolom, hogy nem fegyverzi le Jézust. Nem az hatja meg az ő szívét, hogy a zsidók itt jót mondanak egy emberről, de elmegy velük. Aztán, ahogy közeledik a házhoz, egyszer csak jönnek a barátok, akik azt mondják, hogy nem vagyok méltó. Nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Jézusnak a szándékán ez se változtat. Azért, mert a római százados éppen római, azért, mert katona, azért, mert idegen, azért, mert ő méltatlannak érzi magát, ő még nem fog letenni a gyógyításnak a szándékáról. Hadd mondjam azt, hogy még az sem változtat Jézusnak az elhatározásán, hogy mondjuk úgy, hogy a római százados és az elküldött zsidó vezetők nem a legjobb teológiát képviselték. Nem az ő teológiai műveltségükön áll az, hogy most Jézus cselekszik-e. A zsidó vezetők ezzel érvelnek, hogy sok jót tett értünk. Megérdemli, rászolgált. És milyen érdekes, hogy mi ugye a Szentírás egyéb helyéről tudjuk, hogy ez nem így működik. Isten nem akkor hallgat meg, hogyha én jól viselkedem, hogyha sok jót teszek, hogyha rászolgálok. De érdekes, hogy Jézus egy árva szót nem szól erre. Nem mondja azt, hogy ne butáskodjatok, ez nem így működik. Hanem elegánsan tovább lép. És nem erre néz. Nem mások véleményére, nem az önmarcangolásra, nem teológiai tévedésekre, hanem a szívet nézi. Neki nem az számít, hogy ki szeret és ki nem. Nem az számít, hogy én milyen hibáimat tudom felsorolni, hanem a szívemet nézi. És ennek az embernek a szívében ott van valami. Ott van egy fantasztikus hit. Egy olyan hit, amelyre Jézus fel is hívja mindenkinek a figyelmét. Ez az ember katona létére valamit megsejtett Jézusnak a hatalmából. És ő is ezzel érve Jézusnak. Nem kell, hogy az otthonomba jöjj, elég szólnod egy szót. Én tudom, hogy működik a hatalom. Tudom, mi az a tekintély. Vannak alám beosztott katonák, de vannak feletteseim is. Én, aki korlátozott hatalommal rendelkezem, ugye a százados az még nem a tábornok, de nem is a római császár, korlátozott hatalma van. Azt mondják a történészek, hogy mondjuk egy római százados 10 és 1000 fő fölött rendelkezhetett, ez nem feltétlenül jelentett 100 főt. Minden esetre emberek voltak alá beosztva. De fölötte is voltak még, akiknek meg ő volt beosztottja. Azt mondja ez a százados, hogy én tudom, milyen egy korlátozott hatalom. És még én is, hogyha parancsolok egyiknek vagy másiknak, a szolgáim, beosztottaim közül, ők megteszik azt. Még csak ott se kell lennem. Hogyha üzenek, akkor is megteszik a parancsomat. Te is megteheted. Te is parancsolhatsz a betegségnek, a betegség lelkének. Még csak itt sem kell lenned. Hogyha én korlátozott hatalom birtokában meg tudom ezt tenni, mennyivel inkább te, aki fölött nincsen más hatalom. Te megteheted. És Jézus, amikor ezt a hitet látja, akkor fölhívja a többieknek a figyelmét, a tanítványoknak a figyelmét, és az egész őt követő sokaságnak a figyelmét. És azt mondja, egész Izraelben nem találtam ekkora hitet. Példává teszi, előállítja ezt az embert. És miközben ezt teszi, annyira fantasztikus, Jézusnak ez a cselekedete, megdicséri az embert ezért a hitéért, miközben tudjuk azt, hogy maga a hit is ajándék. Hát ilyen csodálatos Jézus. Valakiben hitet ébreszt, és aztán utána engedi, hogy ez a hit megnyilvánuljon, majd pedig megdicséri ezért a hitért. Csodálatos. Hát Jézus így tekint erre az emberre. Hogyan nézzünk tehát akkor saját magunkra? Akkor mi legyen a következménye mindennek? Akkor milyen hatással legyen mindez az Istennel való kapcsolatunkra? Én azt gondolom, Isten ezt szeretné elvégezni bennünk, hogy szabaduljunk fel a másoknak való megfelelésből. De szabaduljunk fel a folyamatos önvád alól is, az állandó alkalmatlanság érzése alól is. Az Istennel való kapcsolat nem teljesítményről szól, hanem sokkal inkább egy státuszról szól. Arról szól, hogy én kaptam az Istentől egy státuszt, fiú lettem, örökbefogadott gyermek, megváltott gyermek, és az Istennel való kapcsolat erről szól, hogy én belesimulok ebbe a státuszba. Elhiszem saját magamról is. Igen, Isten tényleg azzá tett, akkor én tényleg az vagyok. És hogyha már az vagyok, akkor élem a vele járó kiváltságokat. Akkor tekintek úgy az Istenre, mint aki atya. Mint aki nem tőlem idegen, mint aki nem vonakodik, hogy vállalja velem a közösséget, hanem mint akinek családtagja vagyok. Természetesen mehetek hozzá. Ha megvallom az atyának, hogy nem vagyok méltó, azt hiszem, az nagyon helyes. Talán mi is éreztük már így, mikor Istennek a szentségét, hatalmát kezdtük el szemlélni. Ki vagyok én, hogy az Isten törődjön velem? Ha azt elmondjuk neki, hogy nem vagyok méltó, hogy hozzád jöjjek, azt hiszem, hogy nagyon helyes. Nagyon szükséges is. Enélkül nincsen megtérés, enélkül nincsen új élet. De ezután azt gondolom, a következő lépés az, hogy engedjem, hogy az atya tegye velem, amit szeretne. Emlékezzünk a tékozló fiúra. Atyám, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezzenek. A fiú verziója, tegyél engem egyet, olyannál, mint egy a szolgáid közül. Az atya verziója pedig ez. Hozzatok gyűrűt, hozzatok sarut, a legszebb ruhát, hozzátok a hízott borjút. Az atya ezt akarja cselekedni. Megvallom az atyának, hogy nem vagyok hozzád méltó. Ez az új életnek a kezdete, a születési fájdalom. De a következő lépés már ennek a tapasztalata, hogy ő pedig fiúvá fogad. Ő pedig kifejezi a maga szeretetét, tiszteletét, hogy méltóságot ad, hogy az ő családjának a rangjára emel. És a hízott borjú már az ünneplésről szól. Nagy öröm van a mennyben. Miért is? Hát ezért, mert fiú vagyok. Ez a kérdés tehát, hogy kicsoda méltó? Ki méltó Jézushoz? Hát nem vagyunk méltók. Nem, az ő szentsége, az ő hatalma számunkra felfoghatatlan, megközelíthetetlen. De az ő isteni szeretete és kegyelme pontosan azt végzi el, hogy ami számunkra megközelíthetetlen, ő abba az ő lelke által beavat bennünket, méltóságra emel, és azt gondolom, hogy ha már ez így van, akkor nekünk ez a kiváltságunk, hogy élhetünk ezzel a státusszal, akkor imádkozhatunk így, ahogyan ez a százados. Akkor tekinthetünk így Jézusra az életünk különböző eseményeivel kapcsolatban, ami a számunkra annyira fontos, amiért remeg a szívünk, olyan kérések, amelyeket félve tárunk sokszor Isten elé, és néha húzzuk is a nyakunkat imádság közben, nem kérek túl nagyot. Tekintsünk úgy Jézusra, ahogyan ez a római százados, hogyha mi hatalmat gyakorló, de mégis hatalom alá vetett emberek tudunk parancsolni, akkor ő mennyivel inkább, akinek minden a kezében van. Hát adja Isten, hogy otthonosan mozogjunk az ő családjában, hogy tudjuk magunkat ebben a családban látni, és hogy tudjuk az ő dicsőségét, hatalmát olyan módon szemlélni, hogy ez ne megrémítsen, ne elrettentsen bennünket, ne csak állandó önmarcangolásba tartson, hanem méltósággal ruházzon föl, hogy tudjuk őt képviselni, hogy tudjuk őt másokhoz vinni, hogy tudjuk ennek a családnak a szeretetét, örömét mások előtt is kívánatossá tenni. Amen. Válaszoljunk most az igére, és énekeljük a 479. dicséretünk mind a 4 verszakát. Ezt a kérést fogalmazzuk meg benne, ami nem magunktól történik, de Isten elvégezheti, hinni taníts, Uram. Jézus Krisztus, olyan jó, hogy te eljöttél erre a földre, olyan jó, hogy te megközelíthetővé váltál, és bennünket megközelítővé váltál. Úr Jézus, amikor itt ezen a földön jártál, akkor se volt az ember vonzóbb, de te mégis eljöttél. És hiszük, hogy annak ellenére, hogy mindannyiunknak megvan a maga bűne, szennyese, az életünk nem annyira büszkélkedni való, hanem sokkal inkább szégyenteljesebb területei, azok a területek, ahol rendszeres bukásokat élünk át, te akkor sem ezekre nézel. Te nem akkor jössz közel hozzánk, hogyha mindenki csak jót tud rólunk mondani. Nem akkor jössz csak közel hozzánk, hogyha mi is meg tudunk elégedni saját magunkkal. Sőt, hogyha tudunk gyönyörködni a szebbik oldalunkban, hanem te azt a csodát teszed meg, hogy a szívünket kelted életre, szeretetet, hitet ébresztesz önmagad iránt, és aztán utána ebbe a kapcsolatba vonz bennünket. Nagyon köszönjük, hogy te fölemelni jöttél. Te azért jöttél, hogy betöltsed a mi szükségleteinket. Urunk, látod, hogy mikor jutottunk már olyan helyzetbe, amikor mi is ezt tapasztaltuk, hogy már nincs segítség, máshonnan nem jöhet segítség. Az élet túlnő rajtunk, a gondok meghaladják a mi erőnket. Ha volt már ilyen, és hozzád kiáltottunk, köszönjük a te jelenlétedet, és köszönjük azt, hogy te mindig meghallgatod ezeket a kéréseket. Urunk, hogyha nem tudunk ezekről a sikerekről beszámolni, hanem csak arról, hogy szükségben voltunk, de nem jött segítség. És hogyha esetleg ezt éltük át, hogy még imádkozni is próbáltunk, de akkor se változott semmi, akkor kérünk, hogy te gyógyítsad a sebeinket, és te mutasd meg, hogy akkor hogyan voltál jelen akkor, amikor engedted, hogy nehézségek, rossz dolgok történjenek velünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te nem hagysz bennünket egyedül, hogy te a hitnek minden morzsájára áldásokkal válaszolsz. Köszönjük, hogy te adod önmagad, és hogy te nem csak távolról akarod vezényelni az életünket, hanem nem félsz attól sem, hogy életközösségbe lépje velünk. Hogy a mi otthonunk lehet a te otthonod is, a mi családunk lehet a te családod, sőt, egészen közel jössz hozzánk, közelebb, mint a ruha, amelyet viselünk. Te azt mondtad, hogy a szívünkbe akarsz lakni a te lelked által. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ezt úgy teszed meg, hogy közben a mindenható Isten vagy. A mindenható Úr, aki kezében hordozza a mindenséget, akit angyalok dicsőítenek, és aki a legapróbb részletekre is figyel, a testünk minden sejtjének a működésére is tökéletesen igazgatja azt. Fantasztikus a te nagyságod, dicsőséged. Köszönjük, hogy a te óriási szentséged ellenére mégis vállalod a velünk való kapcsolatot. Kérünk téged azért, hogy nyisd ki erre a szemünket. Hadd lássuk meg, hogy te hogyan akarod önmagaddal megtölteni az életünket. Építsed a bizalmunkat feléd. Hadd lássunk téged valóban olyan úrnak, aki tud és akar cselekedni a mi életünkben is. Hadd lássunk téged olyan úrnak, aki valóban gyógyító vagy, egyetlen szavadra sebek, életveszélyes sebek, betegségek gyógyulhatnak. Szeretnénk, hogyha az életünk fájó pontjait is így érintenéd meg. Urunk, nem vagyunk méltók arra, hogy te belépj az életünkbe és mindent a helyére tegyél, de te mégis meg akarod tenni. Legyen azért tiéd a dicsőség, és kérünk, hogy hadd merjünk neked szabad kezet adni az életünkben. Imádkozunk most azokért, akik tényleg nagy nehézségeket élnek át, akár testi értelemben is, a betegség által. Imádkozunk azokért, akik minden erejüket megfeszítve dolgoznak. Imádkozunk azokért, akik anyagilag szenvednek nagy terheket, és a jövő válik bizonytalanná, esetleg az állásuk elveszítése, vagy megnehezedése miatt. Urunk, köszönjük, hogy a terheink előtted lehetnek. Imádkozunk azokért is, akik már elvesztették valakiüket, vagy akik olyan súlyos betegen látják valamelyik szerettüket, hogy emiatt vannak kétségbe esve. Kérünk, hogy te vedd át az ő terheiket, és hadd tapasztalják meg, hogy a te isteni hatalmad, erőd, szerető odafigyelésed az övék is. Kérünk téged azért, hogy add az életünknek a helyreállását, a bátorítását, hadd éljük annak a kiváltságát, hogy a te családtagjéd lehetünk, a mindenható Úr szeretett gyermekei, hadd, hogy az örömmel, vidámsággal töltsön el bennünket, hadd merjük elhinni, hogy a mennyben is örvendeznek fölöttünk, a mi megváltottságunk fölött, és amikor te győzelmeket adsz nekünk a hitben, amikor merünk beléd kapaszkodni, amikor merünk veled döntéseket meghozni, akkor is újongás van a mennyben. Kérünk téged, hogy nyisd ki erre a szemünket, és adj nekünk egy olyan életet, amely ezt tartja szem előtt, és hadd tudjunk így örömmel vinni téged a külvilágba, amely annyira szomjas, és rád van szüksége. Kérünk, hogy így áld meg a gyülekezetünket, áld meg a családjainkat, áld meg az otthonainkat, így, hogy most több időt töltünk a közvetlen családunkkal, jelenjél ott meg, tegyél rendet, hozzá gyógyulást, nyilvánulj meg, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró énekét énekeljük most, a 113-as éneket az új énekeskönyvünkből. Újra Jézus nagysága, szépsége előtt hódolunk, ki olyan, mint ő. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot kívánunk.